20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Célzott nemzeti támogatás érkezik a tejpiaci válság miatt nehéz helyzetben lévő termelőknek. Az elsősorban a feldolgozókat érintő decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítik, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntött a kormány, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az uniós és hazai támogatási források a megszokottnál korábban érkeznek meg az érintett gazdálkodókhoz, ugyanakkor az ágazat szereplőivel való egyeztetés nyomán további hathatós lépések várhatók a kormányzat részéről. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás végkifizetése ezekben a napokban zajlik, de ezzel párhuzamosan az agrártárca megteremtette a feltételeit annak is, hogy nemzeti támogatásként további 2,43 milliárd forint összegű támogatás kifizetésére kerülhessen sor a termelőknek. A Magyar Államkincstár által a közeljövőben folyósításra kerülő támogatás mintegy 2300 gazdálkodót érint. A napokban érkeznek a nyugdíjak. A februári nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások bankszámlára történő folyósítása február 12-én esedékes, míg a 13. és 14. havi ellátás összege február 13-án érkezik meg az érintettek bankszámlájára, közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint a postai kézbesítés esetén a február havi 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg a posta nyugdíj kifizetési naptára szerinti napon kerül kifizetésre. A 14. havi ellátás összege idén az egyhavi ellátás 25%-a. További részletek a kifizetésről a Magyar Államkincstár honlapján találhatók. Már asztali számítógépen is elérhető a digitális állampolgárság program digitális aláírása. A közlemény szerint a digitális állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült. Az állampolgárok már nem csak a mobil alkalmazásban, hanem a dap.gov.hu weboldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat, így kényelmesen és egyszerűen tudnak élni a digitális aláírás előnyeivel azok is, akik könnyebben vagy szívesebben intézik ügyeiket a számítógép előtt. A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a DAP mobil alkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláíró tanúsítványra. Új lendületet kapott a lakásárak növekedése januárban, országosan 1,7%-kal, Budapesten pedig 2,9%-kal nőttek a lakásárak az előző hónaphoz képest, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a mostani adatok a korábbi évekhez képest már a lassulás jeleit vetítik előre. Az éves árnövekedés üteme is mérséklődött, 2025. decemberében még 17,7%-os volt a dinamika, ami januárra 17,5%-ra csökkent. A használt lakások és házak iránti kereslet több mint negyedével csökkent, ez előbb-utóbb az árakban is megjelenik a szakember szerint. Az új építésűek iránti kereslet viszont fokozódik, ezeknek az ingatlanoknak az áremelkedését viszont visszafoghatja az Otthonstart program négyzetméterenkénti 1,5 milliós ársapkája. Balog László megjegyezte, a kínálat bővülése és a használt lakások iránti kereslet csökkenése együttesen azt jelzi, hogy a piaci egyensúly fokozatosan javulhat a vásárlók javára. Januárban 75 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösség oldalán azt írta, januárban 20 természetes eredetű földrengést és 55 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Lakossági észlelésekkel járó földrengés nem volt.
Az időjárásról.
Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen várható csapadék, egyre inkább az eső lesz jellemző, de az északi középhegységben délutánig vegyes lehet a halmazállapot. A délnyugati déli szél élénk, az északnyugat Dunántúlon erős lesz. Szerda délután általában 6-13 fok közötti hőmérséklet várható, de az északi középhegységben ennél hidegebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selferság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A tiszáninneni egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgetünk, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Közösségformálás tekintetében és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület. Az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyekbe becsatlakozhatnak a gyülekezetek.
És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Kis Klárát kérdezem.
Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Ezek mai adásunk témái. Én Kojsze Péter vagyok. Azonnal kezdünk.
Circles with no place to go. Is there a person in the mirror you don't even know? Someone still sees who you are. Yeah. Were you the kid that was a dreamer? Now you don't believe. Are you the lock that got so broken? Now you lost the key. Someone still loves who you are. Treasure that you really are. If you could understand the measure of the Father's heart. He loves you, he loves you, he loves you. Fall in his arms and let him wash you clean. He'll tear off the chains so that you can be free. New life begins and the old is redeemed. Oh, I believe, yeah. What?
started. To anyone who trusts in Jesus' name, watch your world become forever changed. Here's a song about light from darkness. I believe you're only getting started.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selfárság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszán Inneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgettem, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Tulajdonképpen nem is a tavalyi évigre mennék vissza, hanem a 24-es esztendő októberéig, amikor is beiktattak püspöki tisztségembe. Tulajdonképpen két ige szakasz ebben a feladatkörben, ami számomra meghatározó, lelkészi szolgálatomban is, de ez a két ige különösen fontos számomra. Az egyik, ami a közegyházi szerepvállalásra is bátorított, mi sok biztatást jelent számomra, az az Efézus levélből szól hozzám. Ezt is választottam a zsinatra, mindenkinek választania kellett egy ígét, és én ezt küldtem be az Efézus levél harmadik részéből, a 20.-21. fejezete, amely szabad fordításban tulajdonképpen azt mondja el, hogy Isten a bennünk lakozó ereje, tehát lelke alapján sokkal többet tud elvégezni általunk Krisztus dicsőségére, mint azt mi kérjük, hogy gondolni tudjuk. Ez egyfajta biztatás számomra. Illetve a másik, ami folyamatosan a lelkészi szolgálatomban is nagyon fontos ige volt, ez pedig a korintusiakhoz írott levélből az első levél, 4. fejezet, 2. verse. A sáfároktól pedig elsősorban azt követelik meg, hogy hűségesek legyenek. Tehát hűségesek Istenhez és népéhez. És ez, amikor elkezdtem a püspöki szolgálatot, akkor ez egy különös súllyal áll előttem, és hát amikor valaki püspök lesz, akkor az nem úgy történik, hogy kap egy használható utasítást a kerülethez, egy munkaköri leírást, hogy mit kell végeznie, hanem tulajdonképpen először próbálja az ember kiismerni magát, föltérképezni a szervezeti, gazdasági berendezkedését az egyházkerületnek abból a vezetői püspöki perspektívából, amire jutott, és hát 24-es év ilyen hónapja, maradék hónapjai azért erről szóltak, még a 25-ös esztendő is, hiszen amikor elkezdtem a szolgát, akkor nem csak a hivatali munka, hanem meghívások és szolgálatok sokasága lepett meg. Ugye a püspöki szolgálatnak van egy rész, ami kevésbé látható, ez az a hivatali munka, az igazgatási munka, amikor itt vagyunk a hivatalban, amikor beszélgetünk, egyeztetünk, bejelentkeznek hozzánk, amikor a postát bontjuk, és az alapján dől el a naptárunk, amikor van olyan nap, hogy 50-60 aláírás is szükségeltetik, mert tulajdonképpen minden sok-sok gyülekezeti, intézményi döntés hitelesítésére a püspök hivatott, illetve az elnökség nagyon sok esetben, és hát ez megköveteli részemről, hogy azért valamennyire tájékozódjak, hogy mit írok alá. Hála Istennek, hogy a hivatali munkatársak gondosan ezt nagyon szépen elő szokták készíteni, és készséggel válaszolnak a kérdésekre, de hát ez mind borzasztó időigényes, és nem is sikerül maradéktalanul mindig ennek eleget tenni, mert ugyanakkor rendszeres meghívások vannak, és amikor püspökké választottak, akkor azt döntöttem el, hogy én igyekszem mindenhova elmenni. Volt egy olyan tervem is, ami időhiányában nem tudott egyszerűen megvalósulni, az pedig az, hogy végiglátogatom a gyülekezeteket. Hát tulajdonképpen sok gyülekezetet meglátogattam, mert gyülekezeti találkozók, egy hálóadó alkalom kapcsán. Nagyon sok helyre eljutottam, és ismerhettem meg szolgatásokat, ismerhettem meg gondnokokat, presbitériumot, az egész gyülekezetet. Tekintettem bele egyházmegyéknek így az életébe, amik addig, mint abói lelkipásztor számára egy kicsit el voltak zárva tőlem.
Más volt ebből a perspektívából látni a Tiszán Inneni Egyházkerület közösségét?
Igen, egészen más. Egészen más. Tehát a felszínes ismeret az nem tudja azt helyettesíteni, amikor megismerünk valakit igazán, illetve belátunk a gyülekezetek életébe. Illetve nagyon sok olyan közegyházi elfoglaltság is van, amiről szintén úgy nem tudunk, amik rendszeresek az elnökségi tanácsok Budapesten, a zsinati tanácsok, a zsinatok, a generális konventek, a világ felől is, úgymond az önkormányzatok, a megyei, vármegyei vagy a megyei közgyűlés felől is folyamatosan megkeresések, alkalmak vannak, amiken részt kell venni. Csak egy példát mondjak, tehát számomra az elmúlt esztendőben például az új kenyér ünnepe, ami nem is üftörténeti ünnepünk. Legalább 3 hét az, amiken elszórva folyamatosan programok vannak. Így jutottam el például Átányba, ahol az ország kenyerére való búza összeöntés indult el, egy nagyon szép alkalom volt. Aztán, amikor az összeöntésre sor került Edelénybe, de kenyéráldás a megyei közgyűlésen, kenyéráldás a vármegyénél, kenyéráldás az önkormányzatoknál, és ez nem is üdvözleti ünnep. Akkor elgondolhatjuk, hogy mondjuk egy advent karácsony tájékán hány szolgálatra kérnek föl, és amellett természetesen újságcikkek, meghírás, egy-egy interjú, mint ez a mostani is, mind-mind természetesen időbe kerül, valamiféle készülést is igényel. Emellett azért mégiscsak sikerült menet közben megismerni az egyházkerületnek az igazi működését. Sok minden van, amihez úgymond hozzá kellett nyúlni. Ez részben nem csak azért, mert néhány dolog rosszul működött, hanem azért is, mert a változó körülmények vagy új kihívások finom hangulást igényelnek. Van úgy, hogy rendszer szinten is úgy ítélheti meg egy utót, hogy ez nem a megfelelő irány, vagy nem a megfelelő működés. Lehet ezen javítani, lehet racionalizálni, lehet a küldetésünkhez jobban oda mérni. De ezekben a döntésekben, ami újkor súlyos döntések, újkor személyi döntések is, ezekben egy rendező el volt, amit nagyon fontosnak tartok, ez pedig az, hogy a közösségi érdek az mindig felett áll az egyéni érdeknek. Ez egy nagyon fontos, mert így a közegyházban járva úgy látom, hogy ez sokszor nem érvényesül, vagy felülírhatja egy egyéni érdek a közösség érdekét. Ez azért bölcsesség kell, és szeretet ahhoz a döntéshozónak is, és aki felett, aki körül döntenek is, hogy ezt meg tudja érteni, el tudja fogadni, de ezt egy nagyon fontosnak tartom, hogy jól átgondolt döntés mögött mindig az egyházkerület közösségének az érdeke volt számomra a fő prioritás.
A sokrétű teendőit nagyon jól tükrözi az íróasztala, ami tulajdonképpen tele van papírokkal, feltehetően olyan ügyekkel, amikkel ugye most is foglalkozik. Most hogy látja, hiszen közeleg az egyházi ciklusnak a vége, most arra sikerült beletanulni, belemelegedni a püspöki szolgálatba?
Hát mindenképp előrébb járok, mint ahol tartottam a megválasztásom idején. Nagyon sok mindent értek most már, nagyon sok irányt látok, amire szükség van. Vannak dolgok, amiket elkezdtünk, és jó volna folytatni. Közösségformálás tekintetében nagyon több, és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület működésében, sőt, újabbak is. Ugye az egyházkerületünk azért az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyek becsatlakozhatnak a gyülekezetek, amelyek a gyülekezetépítést szolgálják, mint misszió, mint belmisszió. És ezt azért sikerült kiegészíteni, és így került be a tavaly évben is megtartott, 24 végén elsőnek megtartott lelkészi közösség, a nyár végé találkozó, ahol együtt Istenigéje fölé hajoltunk, utána egy családdal közös beszélgetés, ahol egymást jobban meg tudjuk ismerni. Így ebben az évben is van egy tervünk. Egyházkerület egy újévi fogadást szokott tartani, és ennek kapcsán jutott már eszembe. Tavaly is csak akkor elkéstünk vele, hogy mi lenne, hogyha ez egyfajta gyülekezeti, lelkész, főgondnok, presbiteri együtt Isten elé odállás lenne, egy Isten tisztelet, úrvacsora, Isten tisztelet formájában. Ezt most el is kezdtük szervezni, de a hóhelyzet, a parkolás nehézsége azt a döntést érlelte ki bennünk, hogy később egy böjtfői Isten elé való odállás lenne az egyházkerület lelkészi, főgondnoki közössége részéről. Tehát sok minden van, amit elkezdtünk, a lelkészi kisköröket is szeretnénk folytatni. Az elmúlt esztendőben Borsod és Eger völgyébe sikerült eljutni, folytatjuk tovább. Amikor az elnökség tulajdonképpen 10-12 lelkipásztort összehív egy adott kis régióban, körzetben, és velük beszélget arról, hogy hogy vannak, vannak-e elképzeléseink. Ez egy nagyon jó információ. Csere alkalom számunkra is, megismerés alkalma, testvéri közösségnek az alkalma.
2026 az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Miért tartja különösen fontosnak az egyház éppen most, hogy felhívja erre a figyelmet, és mit jelent ez konkrétan a Tiszáninneni egyházkerület életében? Fognak-e, tudnak-e ehhez valahogy kapcsolódni?
Amikor az év témáját kereste az elnökségi tanács, akkor olyan témát igyekeztünk választani, amely leginkább a mi szolgálatunk legfontosabb eleme. Hiszen ne feledjük el, egy olyan év esztendő van, amikor kormányválasztás is lesz, országgyűlési választások fognak történni. Ez mindenképpen egy feszültséget fog jelenteni az emberi kapcsolatokban. Annál inkább fontosabbnak tartottuk, hogy legyen az esztendő az imádság éve, ami nem maradhat el. Hát ha az imádság elmarad, akkor a mi szolgálatunk is eltéved. Példa számomra mindig ebből a Ézsaiást Isten elhívja, akkor Ézsaiás látja a szeráfokat, akik több szárnyal imádkoznak, semmint hogy repülnek. Tehát ha sok feladat vár rám, akkor fontos, hogy imádkozzunk előtte.
Egy másfajta feszültségre is hagy kérdezzek rá, ugye a közelmúltban ülésezett a generális konvent, és most már ugye megjelent az a nyilatkozat is, amiből látható, hogy a Tiszáninneni egyházkerület is csatlakozott ahhoz a levélhez, amelyben a Magyar Református Egyház kárpát-medencei egyházkerületei a református egyházak világközösségének a működését bírálja. Mi váltotta ki ezt a lépést, és püspök úr személy szerint miért érezte fontosnak, hogy aláírja ezt a dokumentumot?
Tehát a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulója alkalma volt, egy csodálatos, szép ünnepség a Pécsett, de ezt megelőzte a generális konvent kétnapos tanácskozása, amelyen többek között az említett téma is időszerű volt. Én indulnék onnan a válaszban, hogy hűséges sáfárságról beszéltem, és azt jelenti, hogy ezt komolyan veszük a református örökségünket is, és ez nem csak a szokások, külső rendek, hanem az ige központúság, a mértéktartás, ami nem anakronizmus, hanem a jövőben számunkra irányt ad. Ezt mondom azért, mert valamiképpen összekapcsolható a hercegszőlősi kánonok 450-es esztendős évfordulója.
Ez a Magyar Református Egyház egyik meghatározó alapító dokumentum.
Kánon, hát tulajdonképpen a Dunamelléki Egyház első ilyen kánon, és a Dunántúl Egyház kerületnek a megalakulása is, Dunamelléki Egyház kerületnek a megalakulása is ennek ide eredeztethető. Amiért fontos ez, mert mi az, amit elengedünk, mi az, amit megtartunk. És ugyanezen az együttléten pedig kénytelenek voltunk beszélni egy olyan történésről, amely minket mélységesen elszomorít, és ez a református egyházak világközösségének a tavalyi találkozója volt, ahol tulajdonképpen egyfajta támadást intéztek irányunkba, egy kioktatást, ahol aminek az alapja tulajdonképpen ami a gender kérdésben való állásfoglalásunk, amely szerintük idejét múlt, de leginkább ami szomorú volt az, hogy nem teológiai alapon történik, hanem ez valami ideológiai, valamiféle modern világnak a nyomása, politikai döntések alapján ítéltek meg minket, és mondhatnám, hogy mégis sértettek minket, egy ilyen pamflettet adtak ki, ahol például egy gyarmatosító attitűddel is azonosítottak minket, holott mi soha nem voltunk gyarmatosító ország. Tehát amikor az imádság mellett a szentírás is kiesik a kezünkből, az életünkből, kihullik a szívünkből, akkor nem lehet más, mint hogy eltévejedünk. És ezt érezzük a revnek a működésében is, és úgy éreztük, hogy ezt nem hagyjuk szó nélkül, Ilyenkor természetesen el kell dönteni, hogy maradunk ebben a közösségben, vagy megszakítjuk, passzíváljuk a mi jelenlétünket.
Hogy látja, püspök úr, megtörténhet az, hogy a Magyar Református Egyház kilép a világközösségből, és hogyha ez mondjuk megtörténik, akkor az egyházunk működésére nézve jár-e bármilyen következménye itt Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében?
Egyelőre még nem tudjuk.
Hiszen most a tagság felül bírálás az
ajánlás. Mi most a működését illetően, és erre a pamfletre való válaszképpen fogalmaztunk meg egy levelet, amelyben kilátásba helyezzük esetleg azt, hogy szüneteltetjük a mi tagságunkat. Amennyiben maradunk, az nyilván azt a lehetőséget szolgáltatja, hogy mi is elmondjuk azt, ami részünkről tartható, ami biblikus, mert valójában erről van szó, hogy a Biblia maradhat-e életünk zsinórmértéke, mert a rev egy része úgy érzi, hogy nem a szentírása fontos, mit mond egy-egy kérdésben, hanem a megváltozott világnak az igénye, és erre nézve mondtam azt, hogy akkor kihullik a talaj a lábunk alól, de amennyiben mégsem maradnánk, a mi hazai életünkre nézve szerintem nincsen jelentősége. Keressük azokkal a kapcsolatot egyébként a világban, akik hozzánk hasonlóan az igéhez, zsinórmértékhez kötik az életüket.
2026-ban nem csak politikai választások lesznek, ahogy említette, hanem egyházi tisztújítás is lesz Magyarországon. Milyen üzenetet fogalmazna meg a református gyülekezetek és a hívek felé ebben az időszakban, mire figyeljenek?
Ilyenkor, amikor a országgyűlési választások jönnek, akkor általában nagy dilemma szokott lenni, hogy mennyire politizáljon az egyház, mennyire vegyen ilyen szempontból részt a közéletben. És én ezt két részre bontanám, mert az, hogy politizáljon-e az egyház, az nem kérdés, hiszen mi is benne élünk a közéletben, a lelkipásztornak is van véleménye, és a választás eredménye és annak kihatása sem mellékes, nem elhanyagolható. Viszont, hogy mennyire menjünk bele a csatározásokba, pártpolitikai vitákba, mennyire köteleződjünk el ilyen szinten, az már bölcsességet igényel a részünkről. És én mondom azt, hogy miért, mert az elmúlt 30 esztendős lelkipásztori pályafutásom alatt én ezt tanultam meg a saját gyülekezeteimben, hiszen a politikai állásfoglalás tekintetében soha nem egységes, nem homogén egy gyülekezet sem. Semmiképpen nem volna jó, hogyha mi így osztanánk meg a ránk bízottakat, vagy egy hasadás, egy törés emiatt állna be egy gyülekezet életében, és ezért én kimondott óvatosságra, bölcsességre inteném a lelkipásztori testvéreket a megnyilatkozásaikban is, minek adnak helyt ebben az időszakban. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy mindenki bölcsességet nyerjen.
Egyházi tisztújítás?
Ugye én nem egy ciklust vittem végén, egy tört ciklusban egy ciklust fejezek be, nem egy ciklus kezdtem el, azért hangsúlyoznám, amiben nem is sikerül igazán kibontakozni, de annak a választásnak is egyik konklúziója számomra, hogy ne legyünk olyan, mint a világ. Tehát látjuk azt, hogy egy választás mivel jár a világban, hogyan konfrontálódnak emberek, hogyan szentesít minden nem tiszta eszközt egy cél, és ha mi úgy gondoljuk, hogy úgy kell élnünk, ahogy a világ, akkor nagyon eltévedtünk. Egészen más a világ erkölcse, és a politika világának az erkölcse, és a mi erkölcsünk. A politika világában nagyon jól látható az, hogy tulajdonképpen a következmény etikája érvényesül, ahol az a fontos, hogy egy célnak alá van rendelve valami hatalomnak a megszerzése, ez minden eszköz igénybe vehető. A mi esetünkben ez szomorú, ha így van. Én úgy gondolom, hogy ebben tisztának kell maradnunk, és ebben nem szabad a világhoz igazodnunk egyik sincs. A Magyar Római Levél 12. része mondja, hanem változzon meg a mi értelmünk, újuljon meg, és ismerjük fel, mi a Istennek kedves és tetsző.
Hűséges sáfárság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszáninneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgettem, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától, vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezeire, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyház történeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon-nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik, a személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, a kócsok, a mediátorok oldalára. De ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrásai is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
Charles Taylor, kanadai vallás filozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából, tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban, a 30 éves háború idején, a pápaság idején, az első-második világháború idején, a racionalizmus. Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
Miben indulhat el a változás?
Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkészképzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Our idols just to see them fall, and our false gods brought us nothing at all. Oh. How foolish we have been, forgive us for our sins.
Thank you.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően.